Második fejezet, a patkányjuk. Engedje meg az olvasó, hogy most visszavezessük a Gréf térre, amelyet tegnap Gringoire társaságában azért hagytunk el, hogy Esmeraldát nyomon kövessük. Délelőtt 10 órára jár az idő. Ünnep másnapja érződik mindenen. A kövezetet különféle törmelékek, szalagok, rongyok, tolbok, réta hulladékok, fátyáról lehullott vias cseppek és a nyilvános eszemiszom morzsái borítják. Jókora számban korzóznak, ahogy manapság mondani szokás, arrafelé a város polgárai. Lábukkal megpiszkálják az örömtűz hunyorgó zsarátnokát, a pilléres ház előtt elragadtatással idézik fel emlékezetükben az előző napi szép kárpit díszítéseket, és figyelmesen nézegetik az itt felejtett szögeket, mert mára már nem maradt egyéb gyönyörűségük. Az almabor és árpasör árusok át-áttörnek guruló hordóikkal az embercsoportokon. Egy-két ügyes bajos járókelő jön-megy a dolga után. A kereskedők beszélgetnek, és egymást szólongatják a boltjuk küszöbéről. Az ünnep, a követség, Kopnol, a bolondok pápája, erről folyik a szó mindenütt. Az emberek azon vetélkednek, melyikük mond csípősebb megjegyzéseket, és melyikük győzi jobban nevetéssel. Eközben 4 lovas poroszló helyezkedik el a pellengér 4 oldalán. A térségen csatangoló népség nagy része nyomban köréjük csoportosul, mozdulatlanságra és unalomra ítélve önmagát, csak hogy végignézhessen egy kis ítélet végrehajtást. Ha már most az olvasó, aki eddig a térség szerte zajló lármás mozgalmas jelenet szemlélője volt, az ódon Roland toronyra irányítja tekintetét erre a felerészt gótikus, felerészt román modorban épült házra, amely sarkával a nyugati folyópart felé fordul, a homlokzat egyik szegletében vaskos, színes metszetekkel ékített, nyilvános használatra szánt breviáriumot pillanthat meg, az esőtől kis fedél védi, a tolvajoktól pedig rács, amelyeken keresztül azonban mégis lapozgatni lehet a könyvben. A breviárium mellett szűk, csúcsíves ablaknyílás néz a térre, 2 vasból kovácsolt keresztrút zárja el a járókelőktől. Csak ezen az egyetlen nyíláson hatolhat be némi levegő és napfény a vénház vastag falába vágott ajtótlan kis földszinti cellába, amelyben annál mélységesebb a béke és annál sívárabb a némaság, mivel szomszédságában Párizs legnépesebb, leglármásabb köztere nyüzsögé zajong. Már közel 300 éve, hogy ez a kis cella Párizs egyik nevezetessége volt. Roland de la Tour Roland leányasszony vágatta tulajdonháza falába, és zárkózott be oda örök életére, hogy így gyászolja keresztes hadjáratban elesett atyát. Az egész palotából nem tartott meg magának egyebet, mint ezt a befalazott ajtajú, télen-nyáron nyitott ablakú szállást, a többit a szegényeknek és az Istennek adta. A mélységesen bánatos nemesasszony valóban itt, ebben az előlegezett sírboltban várta halálra 20 kerek éven át. Éjjel-nappal csak atya lelki üdvösségért könyörgött, a porban aludt, s még csak egy követ sem tett vánkos gyanánt a feje alá. Fekete szőrcsuhát viselt, és azon a kenyéren és vizen élt, amelyet a járókelők helyeztek könyörületből az ablaknyílás peremére. Ilyeténképpen fogadta el most a jótékonyságot, amelyet hajdanában ő maga gyakorolt. Halálakor, vagyis amikor az egyik sírboltból a másik sírboltba költözött, ezt a vermet örök időkre, azokra a megszomorodott nőkre, anyákra, özvegyekre vagy lányokra hagyta, akiknek sok az imádkozni valójuk saját lelkükért vagy a másokért, és akik nagy fájdalmukban vagy vezeklő szándékukban arra tökélik el magukat, hogy élve eltemetkezzenek. Az akkori szegények áldották a nevét, és szép, könnyes, hálás temetésben részesítették, ám de pártfogók híján igaz sajnálatukra szenté már nem avathatták a kegyes leányzót. Akadtak soraikban kevésbé alázatos hitűek is, akik azt remélték, hogy az ügyet könnyebben rendezhetik el a mennyországban, mint sem Rómában. Ezek aztán a pápa helyett minden teketória nélkül egyenest az Istenhez fohászkodtak. Legtöbben azonban megelégedtek azzal, hogy szívükbe zárják Roland úrasszony szent emlékét, és erekjeként őrizzék meg ruhacafatjait. A város a nemesasszony lelki üdve érdekében nyilvános használatra szánt breviáriumot erősített vaskapcsokkal a falba, a kis cella ablaknyílása mellett, hogy a járókelők, ha csak egy imára is, megmegálljanak ott időnként. Az ima pedig juttassa eszükbe az alamizsnálkodás szent kötelességét, nehogy a remete asszonyok, Roland úrnő pinceodvának örökösei teljességgel éhen pusztuljanak a feledésben. Egyéb iránt az ilyen sírféle odú korán sem számított valami ritkaságnak a középkori városokban. A legforgalmasabb utcákon, a legtarkább, legsüketítőbb lármájú piactrek kellős közepén, lovak lába és taigák kereke alatt lépten nyomon efféle pincékre, aknákra, befalazott rácsos zárkákra bukkant az ember. Mélyükön éjjel-nappal valami emberi lény imádkozott, aki bizonyos okon önszántából áldozta magát az örök jajongásnak és mélységes vezeklésnek. A tömeg azonban mit sem érzett mindazokból az indulatokból, amelyeket az efféle különös látvány, e borzadályos kis cella, mint egy átmenet a lakóház és a sírbolt, a temető és a város között, ez a társadalomból önmagát kiközösített és immár inkább a halottak közé számító élőlény, ez a sötétben pislákoló utolsó csepp olaját felégető lámpás, ez a gödör mélyen imbolygó életmaradvány, ez a lehelet, ez a hang, ez a szakadatlan fohász a kőveremben, ez az arc, amely mindörökre a más világ felé fordult, ez a szem, amely immár egy másnap viszfényétől ragyog, ez a sír falára tapasztott fül, ez a testében fogolyként sínylődő lélek, és ez a föld alatti odvában fogolyként sínylődő test, és a hús és a gránit kettős börtönfala mögött gyötrődő lélek morajlása, mondom, a tömeg mit sem érzett abból, amit mindez manapság ébresztene bennünk. Az akkori idő kevésbé okoskodó és kevéssé szövevényes jámbor érzelemvilága nem látta meg az efféle vallásos ténykedések ezernyi apró mozzanatát. Egyszerűen tudomásul vette, és tisztelte, becsülte, sőt, végeredményben szent cselekedetnek is ítélte az ilyen áldozatot, de nem elemezte az azzal járó szenvedést, és csak mérsékelten érzékenyült el rajta. Hébe-korba egy kis sovány eleséget juttatott a vezeklőnek. Bekandikált a lyukon, hogy éle még a boldogtalan. A nevét azonban már nem tudta, és azt is alig, hogy hány esztendeje halódik börtönében. És ha valami idegenből jött ember érdeklődött a pincelyukban málladozó csontvász felől, a szomszédok egyszerűen ezt felelték: ez a remete. Ha pedig nő volt a pincében, akkor így hangzott a válasz: ez a remete asszony. Így néztek akkoriban mindent. Metafizika és túlzás nélkül, s nagyító üveg híján csupán puszta szemmel. A mikroszkópot nem találták volt még fel, sem az anyagi, sem a szellemi dolgok vizsgálatára. Egyébként, mint az imént is mondottuk, valóban gyakran előfordult, hogy egyesek efféle módon befalasztatták magukat valahol a város belső területén, ám bár ezzel nemigen keltettek különösebb feltűnést. Párizsban is szép számmal akadt efféle fohászkodásra és vezeklésre szánt cellácska, és csaknem mindig foglalt volt valamennyi. Igaz ugyan, hogy a papság szívesen látta, ha ezek a cellák nem állnak üresen, hiszen ez lagymatagságot terjeszthetett volna a hívők soraiban, és a vezeklő éppen nem jelentkezett, leprásokat költöztetett be azokba. A gréftéri zárkán kívül volt még egy a Sólyomhegyen, aztán egy másik az Apró Szentek csontházában, és még valahol, nem emlékszem biztosan, azt hiszem a Klison házban. És még több is akadt a város sok más pontján. Ezeknek már csak a hagyományokban találhatni nyomát, mivel hogy tárgyi emlék nem maradt belőlük. Az egyetemnek is megvolt a maga vezeklő cellája. A Szent Genovéva hegyen valami középkori jób, 30 álló esztendőn át trágyarakáson kuporogva énekelte a vezeklés 7 zsoltárát egy kiszolgált vízmedence mélyén. Ha végére ért, újra kezdte. Főként éjszakánként kántált hangosan Magna Voce per Umbras fennhangon a sötétségben, s a régiség búvár még ma is hallani véli a hangját, ha befordul a Beszélőkút utcájába. Hanem, hogy a Roland toronynál maradjunk, el kell mondanunk, hogy az ottani zárka sohasem szűkölködött remete asszonyokban. Roland úrasszony halála óta alig maradt 1-2 éven át gazdátlanul. Számtalan nő költözött be oda, hogy szüleit, szeretőit, vétkeit sirassa, mint halálig. A rossz májú párizsiak azonban, akik mindenbe beleütik az orrukat, abba is, amilyen semmi közük, azt bizonygatták, hogy özvegyasszonyt nemigen láttak a cellában. A kor divatja szerint egy-egy falra rót latin nyelvű felírás tudatta a művelt járókelőkkel a cellácskák kegyes rendeltetését. Egészen a 16. század közepéig fennmaradt az a szokás, hogy a kapu fölé írott rövid jelmondat adjon magyarázatot egy-egy épületről. Franciaországban például még ma is ott olvasható a turvéi földesúri lak börtönkapujának lesőrácsán Sileto et spera, hallgass és imádkozzál. Írországban a Fortescue kastély főkapuja fölött levő címerpajzson ez áll, Fortescutum salus ducum, az erős pajzsa vezérek, fejedelmek megmentője. Angliában a Cowper grófok vendégszerető udvarházának főbejárata felett ez a felírás fogadja a látogatót, tuum est, a tied, mert akkor minden épület egy-egy gondolat volt. A Roland torony cellácskájának nem lévén kapuja, ablaka fölé vésték ezt a két szót román nagybetűkkel, tu óra, te imádkozzál. Ez volt az oka, hogy a nép, amely helyesen érzékelvén a dolgokat, nem valami sok finom árnyalatot fedez fel bennük, s a Ludovico Magno szívesen fordítja Szent Dénes kapunak, ezt a fekete, sötét, nyirkos üreget tru o racnak, patkányuknak keresztelte el. Talán nem olyan fenkölt magyarázat, mint az előbbi, viszont annál szemléletesebb.